Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Esemény.
Augusztus 17-e és 20-a között a budai vár polgárvárosi részén rendezik meg hazánk legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek ünnepét, ahol csaknem 1000 magyar és külföldi kézműves míves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők, és a közel 100 látványműhelyben ki is próbálhatják a mesterségeket. 4 napon keresztül gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncházzal várják a látogatókat. A budai vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein, a Táncsics Mihály utcától, a Szent Háromság téren a Tárnok utcán és a Tóth Árpád sétányon keresztül a dísztérig közel 1000 népművész és népi iparművész míves alkotásait csodálhatja és vásárolhatja meg a közönség. A rendezvény egyben a Kárpát-medencei mesterek legnagyobb éves találkozója, a fesztiválon bemutatkoznak a hazai és határon túli népművészeti egyesületek, közösségek. Különlegessége, hogy a résztvevők több mint 100 látványműhelyben, mesterségbemutatókon ismerkedhetnek meg az ősi szakmák rejtelmeivel. Többek között kovács, hímző, tojásfestő, vászonszövő, fazekas, pintér, viseletvarró, gyöngyfűző, fafaragó, kosárfonó, csuhé és szövőműhely várja az érteklődőket. A rendezvény idei díszvendége Azerbajdzsán lesz. A díszvendégország mellett üzbék, kazah, dél-koreai, kirgiz, török és lengyel mesterek is gazdagítják a rendezvény programját. A Mesterségek ünnepén minden korosztály talál magának tartalmas elfoglaltságot. A Hagyományok Háza programkínálata az idei kiemelt témához, a népviseletekhez és a népi ékszerekhez kapcsolódik majd. De többek között Pár Julcsi, Bognár Szilvia vagy a Sarjó Banda koncertjeit is élvezhetik kicsik és nagyok egyaránt. A Szent Háromság téri nagy színpadon a népzene és néptánc tárjai várják az érdeklődőket. Fellép a Kerekes Band, Pál István Szalonna, a Romengo és Lakat Katos Mónika vagy a Fitos Dezső társulat. Idén a színpadi produkciókat tovább színesítik indiai, mexikói, szerb és görög táncegyüttesek is. Augusztus 20-án ünnepélyes arató felvonulással és kenyéráldással köszöntik Szent István napját és az új kenyér ünnepét.
Film.
A társfüggés legsötétebb arcát mutatja meg az év horrorfilmjének kikiáltott Együtt. Alison Brie és Dave Franco főszereplésével ősszel érkezik a hazai mozikba az Együtt című film, amelyet több külföldi kritikus is az év legjobb horrorjának kiáltott ki. A film az idei Sundance Filmfesztiválon mutatkozott be, ahol egyből felhívta magára a figyelmet felkavaró jeleneteivel. Tim és Millie évek óta együtt vannak, kapcsolatuk pedig válaszúthoz érkezett. Vidékre költöznek, maguk mögött hagynak mindent, hogy csak egymásra tudjanak fókuszálni, ám arra egyikük sem számít, hogy egy természet feletti erővel való, rémálomszerű találkozás felforgatja az életüket, metszően érintve a szerelmüket és a húsukat. Az Együtt az ausztrál Michael Shanks első egész estés filmje, amely a rendező szerint az elköteleződéssel kapcsolatos, hosszantartó szorongásokról szól, illetve arról, hogy milyen borzalmas lehet megosztani valakivel az életünket. Az Együtt várhatóan 2025 őszén kerül a hazai mozikba, az ADS Service forgalmazásában.
Kiállítás.
Viktor Vazarelli életművéből készült online kiadvány. A Vazarelli Attól Z-ig című kiadvány célja, hogy friss, közérthető és kifejezetten tanító módon hozza közelebb a közönséghez a Vazarelli Múzeum Budapest gazdag és átfogó Vazarelli gyűjteményében található alkotásokat, bemutatva a mester életművét. A kiadvány szerzője Juhász Lidza, a múzeum pedagógusa, aki szakértelmével és kreatív szemléletével azért állította össze az anyagot, hogy a látogatók ne csupán szemlélői legyenek a Vazarelli műveknek. A kiadványon végigvonuló párbeszéd résztvevőjeként kapcsolódjanak hozzájuk. A bejegyzések a kapcsolódó alkotások mellett látványos, vizuális példákkal illusztráltak, és betekintést nyújtanak a művész legfontosabb témáiba és motívumaiba, feltárja, hogyan adott Vazarelli címeket alkotásainak, milyen nyelvi játékokat alkalmazott, és miként hozott létre rendkívüli kompozíciókat a legegyszerűbb formákból és színekből. Ahogyan maga Viktor Vasarely is vallotta, a művészet mindenkié. A Vasarely attól zéig című kiadvány ezt a gondolatot követve ingyenesen online formában, magyar és angol nyelven is elérhetővé teszi a pop art és a kinetikus művészet kivételes világát a Vasarely Múzeum Budapest gyűjteményén keresztül.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Rejtett fürdőtavak Sopron környékén. Tómalom, azaz Teichmühle. Soproniként arra emlékszem vissza, hogy nyaranta kisvárosunk lakói vagy a Fertőtóra vagy a Tómalomra jártak. A Fertőről már este 6-kor haza kellett jönni, mert hatásáv lévén a vasfüggön lehullásáig csak is külön, évente kiváltandó engedéllyel szabadott belépni. A Tómalom, ahol különböző cégeknek üdülőik voltak, a régi fürdőházat körülölelő kőfal megmaradt, a tavat egyébként 1842 óta használták fürdőzésre is, mellette teraszosan kialakított, zöld füves részen lehet az erdei fenyők mediterrán illatú árnyékában hűsölni, de a tóvize is nagyon lágy és hideg. Van egy úszóstég is, és a gyerekeknek egy sekély játszó rész. Maga a tó mély, nem véletlen, hogy itt régebben búvártájékozódási versenyeket is rendeztek. Sopronból biciklivel is legurulhatunk ide, de vigyázat, visszafelé, ha csak nem e-bike-kal közlekedünk, dobnak felfelé tekerni, igencsak fárasztó, viszont autóval mindössze 10 perc alatt elérhető a tó, Kőhida Fertőrákos irányába indulva. Ritzing. A tó Ausztriában található, de nagyon könnyen megközelíthető Sopronból egy erdei úton haladva autóval. A tó különlegessége, hogy a Lőverek folytatásában található, ahol pár fokkal mindig hidegebb van, mint a városban, és ennek köszönhetően a víz is hideg. A tó elég nagy, benne úszóstégek, csúszda, büfé, árnyékot adó fák. Amit nagyon szeretek itt, az az, hogy a tó körüli terület enyhén emelkedik. Ezért, ha már nagyobb gyerekekkel van az ember, nem csak közvetlenül a tó partjáról lehet őket kényelmesen szemmel tartani. Itt persze euróval kell fizetni mindenért, de kártyát is használhatunk. Abban pedig szinte biztosak lehetünk, hogy a határkörnyéki vendéglátóhelyek személyzete szinte kivétel nélkül magyar. Még egy szó az erdőn át vezető útról, Brandberg bányáig kell elmenni, és ott a templom előtt jobbra be az erdőbe, Hermes irányába. Ha először járunk erre, akkor azért vigyünk GPS-t, mert a kitáblázás elég véletlenszerű. Ha nem vállalkozunk a titkos útra, akkor Harka, Neckenmarkt felől is mehetünk, ami szintén csodás, jól kabriózható útvonal a gyönyörű szőlőföldek között. Neufelderzee. Ez a tó is Ausztriában található, Soprontól csupán fél óra autóval. Nyáron szintén kellemesen hideg marad, 24-25 fok fölé nem szokott melegedni a vize. Rengeteg rendezvénybe is belefuthatunk itt, a zenés fesztiváltól a maratonon át az adventi vásárig. A tó körül sok kis hétvégi kabin és kemping is található. A tó néhány helyen akár a 35 méteres mélységet is eléri, nagyon tiszta a vize, így búvárkodásra is alkalmas. A szokásos vízisport eszközökön felül van gördeszkapálya és streetball pálya is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Anyának nem volt ideje szeretni, nagymama nem mert, te pedig csak így voltál képes. Ez Helga leltára azokról, akiket valaha is közel érezhetett magához. Zoltán Tamás regényének hőse azt gondolhatta, az élete révbe ért van, jó munkája, pazarháza és igazán vonzó párja, aki menő ügyvéd. Aztán egy reggel a kórházban ébred, és amikor végre hazatérhet az otthonába, ahol 92 pár tűsarkú és több száz köbméternyi nyomasztó emlék várja, magára zárja az ajtót, és hagyja, hogy egyre mélyebbre sodorják a gondolatai. Gyerekkora és a közelmúlt árnyai közt bolyong, és hosszú ideig képtelen elhagyni a lakást. Zoltán Tamással beszélgetünk most, akiről megtudtam, hogy terapeuta, ezért próbálok számos a regényben megjelenő jelenség probléma mögé nézni.
Tulajdonképpen ez a regény egy traumanapló. Maga a főszereplő bizonyos Kunvári Helga meséli el az ő történetét. Egyrészt egy évet, ami vele történik egy bizonyos baleset után, másrészt visszaemlékszik az ő gyerekkorára is.
Ez a lány a szeretetet nem nagyon ismeri, vagy hát azt a szeretetet, ami az embert gazdagítja, vagy ami segít az életben eligazodni. Engem nagyon elgondolkodtatott, hogy vajon mi mindent hozunk Magyarországon az előző generációkból. Szóval, hogy ezt én nagyon tipikusnak éreztem a nagymamát is, ezt a vidéki nagymamát a mély vallásosságával, és ezt az anyát is, aki dolgozott, robotolt, fér nélkül, stb. Mesél róluk.
Ha megnézed ezt a regényt, itt 7 nő igazából a főszereplő, akik a fókuszban állnak. Van, aki csak egy-egy jelenet erejéig tűnik fel, és igazából mind a 7 nő áldozati mintázatban vergődik, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Van, akinek van arra lehetősége, hogy kitörjön ebből a kalitkából, ugye a borítón is egy kalitka látható, egy madárkalitka. Van, aki saját magát zárja be, van, aki ott tök jól érzi magát, és erre berendezkedik, számára ez komfortos. Ugye van egy Gabi nevű szereplő, neki igazából nincs saját élete, ő mindig valakiért dolgozik, valakiért aggódik, valakit kiszolgál, tehát ő ez a fajta áldozat. Igen, hát mindannyian hozunk magunkkal csomagokat a családi mintázatok kapcsán. Az, hogy itt ez mennyire tipikusan magyar regény, vagy mennyire nem, érdekes, most Angliában élő ismerőseim olvasták el, szó volt arról, hogy esetleg ott lefordítják, és azt mondták, hogy igazából, hogyha a keresztneveket angol nevekre cserélnénk, akkor abszolút megállja a helyét, hiszen itt ugye, ahol a nagymama él, ez egy pici borsodi falu, szándékosan nem neveztem néven, nem létező, tehát ez egy tök fiktív falu. Tehát, hogy ez akár Angliában is megtörténhetne ennek a bizonyos nagymamának, ugye ő túlélte a második világháborút, szinte mindenkit elveszített, aki közel állt hozzá, és ettől megkérgesedett a lelke, és már nem mer szeretni. Tehát amikor Helga 15 évesen belép az ő életébe, nem meri szeretni, mert abban van, hogy mindenkit elveszít, akit szeret. Egyetlen egy dologba tud kapaszkodni, az az Isten hit. Tehát ettől van, hogy ő folyamatosan a templomban üldögél, de közben meg azért a szellemekben is tud hinni. És az ő lánya, aki Helga anyukája, hát ő is túl van egy váláson, és igazából ő sem akar ragaszkodni már senkihez. Ez a manapság is van.
Azért az egy nagyon komoly kulturális sok, ahogy Helgának Budapestről abba a pici faluba kell költöznie, ahol maximum postás kisasszony lehet.
Ez a kislány ugye a Király utcában nőtt föl Budapest belvárosában, és hiába nem éltek nagy társasági életet, tehát ők nem egy ilyen dúsgazdag család, de hát amit az ő gyerekkorában látunk, az, hogy anyukával kimegy a ligetbe akár, tehát hogy ő budapesti. Persze, hogy ez olyan, mintha ha téged vagy engem egy másik bolygóra áttennénk. És egy 15 éves kislány, főleg úgy, hogy előtte őt egy elég komoly trauma éri, kiszakítva egy olyan idős asszonnyal kerül egy fedél alá, akit előtte nagyon ritkán látott. Tehát nem is volt köztük igazi kapcsolat. Ami álmai lennének, egy 15 éves kislány tele van álmokkal meg vágyakkal, az egy ilyen vágással, egy ollóvágással így hirtelen megszűnik, és azzal szembesül, hogy hát akkor ő ott majd a postás legény felesége lesz. Ez is egy ilyen kettősség ebben a regényben, hogy a nagymama egyrészt szinte már felnőttként kezeli őt, tehát már beszél arról, hogy kihez kell majd feleségül mennie, de közben meg mesekönyveket ad a kezébe. Tehát, hogy fogalma nincs arról, hogy a 15 éves lányban mi zajlik le, nem engedi őt akár moziba, vagy bárhova, és hogy például gimnáziumba sem engedi, hanem ott egy helyi postás szakközépiskolába kell majd járni ennek a lánykának.
Maga a regény úgy kezdődik, hogy Helga felébred egy baleset után, fogalma nincs, hogy mi történt, és azt megtudjuk róla, hogy ő egy nagyon jól szituált nő, akinek úgy egyébként eddig sinem volt az élete, utazgatott, szóval, hogy egy ilyen fényűző életet élt, és azért gondoltam,
nem
hogy kezdjük itt.
Nem feltétlenül a saját erejéből.
Az aztán kiderül, igen. De azért mégiscsak eljutott idáig.
Ez is szándékos volt, hogy a kis borsodi faluból eljutott 36 éves, amikor találkozunk vele ebben a regényben, és akkor Solymáron él egy luxus hatalmas házban. Az első oldalon kiderül, hogy eredetileg ketten ültek abban az autóban szilveszter éjszaka, az ő párjával, de hát csak ő fekszik a kórházban, mert ugye párja ott maradt ebben a balesetben, meghalt. És hát itt az első kérdés, hogy vajon egy ilyen nőt, ez is publikus, hogy ő egy trendi lakberendező lett Budapesten, hogy egy ennyire sikeres, trendi csajt, hogy lehet, hogy azok alatt, a napok alatt, amíg ő a kórházban fekszik, és nem igazán tud megmozdulni sem, hogy lehet az, hogy őt senki sem keresi, senki sem látogatja meg a kórházban, senki sem hívja telefonon, hogy ez vajon mitől van. És szerintem innen indult be az olvasókban is, már akik eddig elolvasták a kérdés, hogy hát itt akkor valamit nem jól csinált ez a nő. Miért van az, hogyha ő ennyire sikeres, és tök boldogan él a párjával, akkor ott valami mégiscsak erre a címre utalhat, hogy ő lehet, hogy szerethetetlen.
Helga számára lényegében, amikor egyedül marad, tehát föl kell épülnie a gyászból, a balesetből. Úgy tűnik, hogy korábban föl sem merült, hogy igazából nincsen valódi kapcsolat az Ivánon kívül.
Hát Andi, ha látod, ugye ez egy monológ, de ő végig Ivánhoz igen. beszél, tehát neki meséli el, hogy most nem tudok felkelni az ágyból, vagy most két lépéssel tovább jutottam már, tehát ő végig abban él, hogy az ő társa Iván ott van mellette, most nem véletlenül nem azt az kifejezést használom, hogy férje, mert ennek fontossága lesz, hogy ők nem házasodtak össze tulajdonképpen. Valamiért, ki tudja miért. Szóval, hogy végig Ivánhoz beszél, és neki most sincs arra ingerenciája, hogy ő nyisson az emberek felé. Hát látod, hogy ő magától senkit sem hív fel. Néha megjelenik nála ez a bejárónő, nála, nem tudom, 15-tel idősebb erdélyi asszony jön, megy ott ebben a luxusházban. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy Helgának igénye van arra, hogy legyenek körülötte emberek, másrészt ő továbbra is Ivánnal kell, és Ivánnal fekszik, aki közben fejben. Már nem él. Persze, uh-huh. persze.
Mennyire pontos az, ahogyan leírtad ezt a pánik betegséget, ami erőt vesz rajta?
Én azt gondolom, hogy erre nagyon odafigyeltem, hogy hiteles legyen. A tünetek is, hát ezek tipikusak persze, hát ilyet azért sokat láttam az elmúlt 20 év alatt, hogy milyen szinten tud leépülni az ember. Az elárulható, hogy ő is belecsúszik egy függőségbe, mivel nem tud kilépni a házból, ugye az interneten kezd rendelni teljesen haszontalan vackokat, és arra is odafigyeltem, hogy ne legyen ilyen meseszerű, hogy egy csettintésre ő majd kijut ebből a házból, vagy az is érdekes lehet, ahogy a kommunikációja változik. Tehát ahogy egyre inkább bezárja magát az elméjébe, hiába jelenik meg ez a bizonyos házvezetőnő, vele is egyre keményebben kezd beszélni, hiszen megint előjön az a fajta mintázat, amit a nagymamától hozott, vagy amikor megjelenik ott majd valaki ebben a házban, akkor sem nem akar ő elköteleződni senkihez, barátilag sem. És ő nem csak az emlékeiben kutat, de a házban is kutat. És hát ott megtalál olyan dolgokat, olyan tárgyakat is, ami az egész múltját átírja és fölülírja. Valaki azt mondta nekem, hogy ő az elején, ahogy elkezdte olvasni, azt hitte, hogy ebből majd egy thriller lesz.
Én is azt hittem.
És én visszakérdeztem, hogy szerinted mi lehet annál dermesztőbb, amikor te be vagy zárva egy lakásba, kijöhetnél, de nem tudsz, és minden egyes szekrényajtó mögött egy újabb mumus van. És pont azzal szembesít, hogy azok az emberek, akik eddig körülötted voltak, akik a te életedet jelentették, szép lassan kiderül, hogy vagy hazudtak neked, vagy mást gondoltak rólad. Szerintem annál dermesztőbb dolog nem lehet, hogy minden nap szembesülsz valamivel a múltadból, és ez jó megijeszt téged.
Zoltán Tamással beszélgettem Szerethetetlen című regényéről, amely a Dopamin kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a több mint fél órás változatát meghallgathatjátok a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján, ott számos izgalmas dolog kiderül még erről a történetről.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.